Ez itt a Nem Rendhagyó Podcast első adása. Kuszka Adrien vagyok, és üdvözlök mindenkit. Ebben az adásban a halálhoz kapcsolódó gyászról, és leginkább az elhúzódó gyászról szeretnék mesélni. A pszichológia patológiás gyásznak nevezi, ha a veszteség feldolgozása elhúzódik. A téma önmagában is nehéz, mert a kultúránkban még mindig tabu téma a halál. Ha gyászra gondolunk, általában mindenkinek rögtön egy személy halála jut eszébe. Ugyanakkor gyászt élünk meg minden olyan helyzetben, amikor valamilyen veszteség ér minket. Ez lehet egy párkapcsolat vége, egy költözés, nyugdíjba vonulás, tehát bármi, ami véget ér és változást hoz az életbe. Ami lezárást kíván. Szeretném, amennyire lehet hétköznapi szintre hozni a témát, hogy eljusson minél több emberhez. Amit azért tartok fontosnak, mert sokan érintettek a gyász témakörében, és sok ember érintett abban is, hogy hosszú évekig úgy van benne a saját elhúzódó gyász folyamatában, hogy nem is tud róla. Érzi, hogy szomorú, hogy nincs értelme az életének, hogy kedvtelen. Mechanikusan teszi a dolgát, sokszor sírja el magát, akár évek elteltével is, bárhol is van éppen. Sok esetben az érintett már megjárta a pszichiátriát, antidepresszánst is szed, de valójában a problémájának a gyökere nem oldódott meg. A tüneti segítség időről időre jól elnyomja a már ki tudja honnan jövő érzéseket. De sajnos a valódi probléma mégis marad. Sokszor évekig, de van, hogy akár 20-30 évig is. Az is előfordulhat, hogy akkor rendeződik spontán, amikor például szülők vagy társ elvesztésénél a gyászoló abba az életkorba érkezik meg, amennyi idős az elvesztett szerette volt. Igyekszem majd több példát is hozni, de az egyik ilyen saját leghitelesebb példám az édesanyám esete, aki 39 évesen veszítette el szeretett édesanyját vastagbéldaganatban. Az ő elhúzódó gyászától nekem is egy elhúzódó gyászom lett. 6 éves voltam akkor. Számomra duplán terhelté volt, mert nem csupán az anyai nagymama halt meg, de egy hónap különbséggel az apai nagymama is. Ez a családot nagyon megterhelte. Anyám innentől kezdve csak ült a fotelben, amiben azt megelőzően édesanyja meghalt. 6 évesen csak arra tudtam gondolni, biztos én teszek valami rosszat, amitől ő ennyire szomorú. De a legvidámabb pillanatokban tudott ez a sírás megindulni nála. Főzés közben, az utcán, bárhol. A magam részéről leginkább azt éltem meg így visszagondolva, mivel senki nem volt stabil körülöttem, hogy egyedül maradtam, mintha én senkit nem vesztettem volna el, mellékszereplő lettem. A biztonságom elveszett, és erős kényszeres tüneteim lettek. Édesapám akkoriban eléggé sokat ivott, ő így enyhítette a fájdalmát. A magam részéről mondhatom, dupla gyászban voltam. Csak ezzel ott és akkor senki nem foglalkozott. A tehetetlenség uralta a családot. Olyan így visszatekintve, mintha egy szellem rátelepedett volna a házunkra és az ott lakókra. Anyám szorongott, szorongtam hát én is. Ebből pontosan látszik, hogy egy családtag beragadt gyásza hogyan tudja megakasztani és fenntartani egy egész családban a gyászt. Különösen hatva egymásra akadályozhatják a normál gyász lezajlását és a szeretett személy elengedését. Ez, mint látjuk, akár évtizedeken keresztül is elhúzódhat. Esetemben látszik is, hogy egyfajta családi szerepcsere volt akkor az egyetlen kiút, ami leegyszerűsítve azt jelenti, én lettem a felnőtt. Szóval különösen fontos a gyerekekre is figyelni. A gyerekekkel beszélni kell a halálról. Nagyon érdekes jelenség, hogy amennyiben a családban a beteg állapota léte a biztonságot jelentette a család számára a veszteség előtt, a családnak szüksége lesz egy újabb tünetre azért, hogy a már kialakult családrendszeri dinamika fent tudjon maradni. Bármennyire is furcsán hangzik ez most. Ezt úgy értem, hogy a gyászoló elhúzódó állapota, veszélyeztetettsége, akár szuicid hajlama, függősége, közönye vagy testi megbetegedése tulajdonképpen fenntartja a család korábbi egyensúlyát, ami számukra az egyben már említett biztonságot is jelenti. Mondok erre egy példát. Egy 40-es éveiben járó nő 10 éven keresztül gondozta beteg édesanyját, akinek a betegségéhez az egész család alkalmazkodott. A férj dolgozott, a feleséget teljes időben az édesanyja gondozása kötötte le. Az édesanyja halálát követően a nő 7 éves lánya dadogni kezdett. Az anya emiatt azt szerette volna, hogy gyermeke magántanuló legyen. A veszteségét követően ugyanis a 10 éves gondozás után elképzelhetetlen volt számára, hogy kilépjen a világba. Kellett volna valaki, akiről hasonlóan, de gondoskodni tud. A 7 éves kislány dadogása menthette volna meg őt a változástól. A megingott egyensúlyt igyekezett a rendszer ezzel a tünettel helyreállítani. Szerencsére az apa ezt nem hagyta jóvá. Nézzük meg, mire is figyeljünk, hogy segíteni tudjunk olyan ismerősünknek, hozzátartozónknak, akik esetleg gyászban vannak. Ehhez jó tudni, mi a különbség a normál és az elhúzódó gyász között. Van egy elfogadott modell, amely szerint a gyásznak úgynevezett szakaszai vannak. Ugyanakkor mégsem általánosíthatunk, mert minden egyes gyász legalább annyira különböző, mint minden egyes emberi történet. Ez leginkább egyfajta támpontot adhat számunkra, hogy a soron következő érzés is nagyon is rendben van. Amikor a súlyosan beteg szeretett szemét ápoljuk, sok esetben egyfajta készülődés is történik a veszteségre, és akár olyan érzések is megfogalmazódhatnak bennünk, látva szeretünk tehetetlen pillanatait, hogy már megváltás lesz majd a halála számára. A halál tényleges beálltát követően sok esetben sokkolódunk. A hírt nem is tudjuk elhinni. Olyan szomorúság, dermedtség, üresség érzés kerített minket hatalmába, amit azelőtt sosem tapasztaltunk. A temetés körüli ügyintézés miatt majd erőt veszünk magunkon, egyfajta kontroll alá kerülnek a fájdalmas érzések, és megtesszük a szükséges, kötelező lépéseket. A temetés után elkezd ténylegesen tudatosulni bennünk, mi is történt. Jön az első este, ami nagyon hosszúnak tűnhet. Az első hétvége, az első közeli ünnep, ami mind-mind emlékeztet a szeretett személy hiányára. Hirtelen olyan érzések árasztanak el bennünket, mint a tehetetlenség, a szomorúság, a fájdalom, a magány, a dű, a céltalanság, a kilátástalanság. De azt is érezhetjük, hogy az életnek így aztán semmi értelme tovább. Fontos érzések ezek, és minél inkább meg tudjuk élni, annál inkább a maga természetes medrében folyik a folyamat. Igen, még a dühöt is, ami nagyon sokszor bűntudatot ébreszt, és meg tudja például állítani az elengedés folyamatát. Mintha megnyomná a lejátszón a megállító gombot, ami addig úgy marad, amíg mi magunk ismét el nem indítjuk. Ha ez a képzeletbeli gomb nem nyomódik be, akkor fokozatosan elcsendesülnek az érzéseink, elindul egyfajta elfogadása a történteknek és a veszteségnek. Fokozatosan képessé válunk arra, hogy az életet folytatni tudjuk, elfogadva annak a tényét, hogy ezentúl már nélküle élünk tovább. Visszatér az érdeklődésünk a világ és önmagunk felé. Újra tudunk a jövő felé tekinteni, és újra képesek vagyunk pozitív, örömteli érzéseket megélni. Magasabb szintre emelve a folyamatot, akár a lelki fejlődést is segíthetik a történtek. Ez azt jelenti, hogy az elengedés után nem a trauma előtti állapothoz térünk vissza, hanem meghaladva azt pozitív irányba, akár mást gondolhatunk az életünkről, mint eddig. Szóval a belső gyászmunkánk egy teljesen normális belső folyamat a maga összes érzésével együtt. Belső, de akár külső tényezők is megakaszthatják ezt a folyamatot. Ilyen eset az, amikor valaki halála hirtelen ér minket. Öngyilkos lesz, vagy egy rövid lefolyású betegség következtében hal meg. De az is ilyen, amikor a várandós anya elveszti magzatát, érett, de akár már korai terhességi szakaszban is. Ha a környezettől nem kapunk megfelelő támogatást, mert arra vagyunk biztatva, hogy az élet megy tovább, megfelelve ennek egy érzelmi letapadás jön létre. Azt is észreveheti a környezet, vagy akár mi magunkon is, ha jártasok vagyunk a témában, hogy nem vagyunk képesek másról beszélni, vagy ennek a másik véglete. Elszigetelődünk, nem járunk el otthonról. De ugyanez állhat fenn az esetben is, ha úgy folytatjuk az életünket a veszteség után, mintha mi sem történt volna. Pszichoszomatikus tünetek is megjelenhetnek. Súlyosabb esetben olyanok is, amelyek hasonlíthatnak arra, amivel az elhunyt is küzdött. De akár fóbiás, szorongásos zavar is vezető tünet lehet. De legyünk figyelmesek arra is, ha a környezetünkben a gyászoló nem válik meg a szerette ruháitól, őrzi vagy akár viseli is őket. A vetéléshez kapcsolódva szeretnék ismét egy saját példát hozni. Az első terhességemnél egy nagyon korai szakaszban vetéltem el, alig 6 hetes voltam. Emlékszem, szenteste volt. Mindenki az ünnep szimbolikájában az újszülött érkezését várja. Jézus születését ünnepeljük. Én pedig ott álltam ezzel a váratlan történéssel. Attól teljesen elzárkoztam, hogy orvoshoz menjek. Meggyőzhetetlen voltam. A szégyenérzés volt az egyetlen, amihez hozzáfértem, de az azt mondatta velem, hogy erről nem kell beszélni senkivel, senkinek semmi köze hozzá. A párom biztatott, hogy pihenjek, de a kora gyerekkori túlélési gyászreakcióm lépett be. Nagyon feszült lettem, és úgy tettem, mintha mi sem történt volna. Szorgalmaztam, hogy induljunk a családhoz a vacsorára. Többet nem beszéltünk erről. Viszonylag rövid időn belül terhes lettem újra, de olyan szintű szorongás kísérte végig ezt és az azt követő terhességemet is, amit nehéz szavakba önteni. Ami a legérdekesebb, hogy ez a titok úgy kezdett felszínre bukkangatni, hogy a második gyermek úgy készített egy nyuszikból álló családrajzot 5 évesen, hogy lerajzolt minket, vagyis anyát, apát és egy nagyon-nagyon pici nyulat, majd a bátyját és önmagát. És hozzátartozik, hogy utóbbi időben mindig olyanokról beszélt, hogy ő nem a második szülött. Így visszaemlékezve ez akkor nagyon megijesztett. Valahol ugyanazt a szorongást hozta fel, amit a korai vetélésnél megélhettem. Akkoriban már nagyon foglalkoztatott az önismeret témaköre, jártam pszichoterápiába is. De ez ott sem merült fel addig, soha nem vittem be. Míg nem egyszer, akkor már elég ijesztő volt számomra, elmeséltem a terapeutámnak. Elkezdtünk ezzel foglalkozni, és akkor körülbelül 24 év elteltével a nagymama veszteségével is. Amint az ezzel kapcsolatos érzések fel tudtak szabadulni bennem, a gyerekeknek elmeséltem a vetélést, természetesen az ő nyelvezetükön. Akkor ott ez bennük is helyre került. A lányom furcsa rajzai és mondatai hirtelen megszűntek. Hosszú idő és belső munka volt a terápiámban is, mire le tudtam zárni magamban a veszteségeket. De ma már tudom, hogy erre van mód megfelelő segítség mellett. Erre biztatok mindenkit, hogy nagyon fontos segítséget kérni, ma már gyászcsoportok is léteznek. Addig is azt kell mondjam, ahogy Zinger Magdolna gyászterapeutától is hallottam, hogy a legnagyobb gyógyító erő a szeretet, és a legtöbbet a közvetlen személyes környezetünk tudja jelenlétével, támogatásával adni. Szóval nagyon fontos, hogy senkit ne hagyjunk magára ebben a nehéz helyzetben. A gyászt megélő emberek igazán soha nem lesznek túl a veszteségen. Sokkal inkább figyelhető meg az, hogy megtanulják elfogadni, átkeretezni, majd pedig együtt élni a hiánnyal. A gyász folyamat lehet mélyebb, de lehet felszínesebb is, az adott veszteséghez mérten. De azt gondolom, mindegyik veszteséget, még a legkisebbet is ugyanolyan komolysággal kell kezelni, ahhoz, hogy professzionális segítséget tudjunk nyújtani mi segítő szakemberek a hozzánk fordulónknak. Ennek hiányában évekig élhet úgy valaki, hogy tulajdonképpen csak önmaga árnyéka. Az első adás végére értem, és várom a javaslatokat, hogy a továbbiakban milyen témák lehetnek érdekesek, amit hétköznapian és egyszerűen jó lenne meghallgatni. Köszönöm a figyelmet!